Hát én is szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Ugye először úgy terveztük, hogy én leszek az első előadó, hogy egy kicsit beszéljek magáról a főiskoláról, mert van egy olyan elképzelésem, hogy lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy honnan is vagyunk, és egyáltalán mi is az, amik második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolánk. Úgyhogy ebben a mai beszélgetésben, előadásban én is két részt terveztem. Az egyik a Kárpátaljai Főiskolánknak a bemutatása, illetve egy kicsit beszélnék én is a tanszékről, a tanszéknek a tevékenységéről, és a második részben ugye a szívem csücske az az orgona, a Jósika orgona vagy a magyar orgona kerülne bemutatásra, úgyhogy nem is húznám tovább az időt. Kénytelen vagyok egy kis történeti áttekintéssel kezdeni, nem tudom átugrani, mert úgy érzem, hogy ez elengedhetetlen. Ugye, amikor Ukrajna függetlenné vált, ez 91-ben, már azt megelőzően egy magyar fiatal értelmiségi csoport fejében megfogalmazódott az az igény, hogy szükséges lenne egy felsőfokú intézményt is létrehozni. Hiszen a Szovjetunió alatt egyértelműen már óvodák, voltak magyar óvodák, magyar iskolák szintén voltak, tehát középiskolák azok voltak, de a felsőfokú intézményünk magyar nyelvű nem volt. Csak az Ungvári Egyetem lehetett tanulni, természetesen ukránul vagy orosz nyelven a Szovjetunió ideje alatt, ez mind a kettő lehetőség adva volt számunkra, de a magyar nyelven való felsőfokú képzés az nem. Tehát erre volt egy ilyen belső igény, és volt akkor egy ilyen pillanat is, hiszen abban az időszakban, 91-ben, akkor mi még mondhatnám úgyis az ukrán kollégákkal teljesen egy platformon voltunk, hiszen felszabadultunk az orosz elnyomás alól, tehát tudtuk egymást minden szinten támogatni, és akkor ez a fiatal csoport a KMKS-szel együtt, tehát mondhatnám úgy is, hogy elkezdték a tevékenységüket, és megpróbálták megszervezni ezt a felsőfokú oktatási intézményt. Közel sem volt ilyen egyszerű, először létrejött egy alapítvány, majd amikor láttuk, hogy egyelőre önállóan nem tudjuk megszervezni ezt az oktatást, akkor az alapítvány és a nyíregyházi Bessenyei György tanárképző főiskolával együtt egy szerződést írtak alá a személyek, az illetékesek, hogy megkezdődik nálunk egy kihelyezett tagozat, és ezen a kihelyezett tagozaton indult meg a felsőfokú képzés Beregszázban. Erre a kihelyezett tagozatra akkor rögtön augusztusban már 41 hallgatót sikerült is fölvenni, tehát volt rá igazából igény. Mindenki alig várta a magyar nyelvű felső oktatást Kárpátalján. 99-ben nagyon hosszú csatározás eredményeként végül is sikerült bejegyeztetnünk önálló intézményként, akkor még tanárképző főiskolaként kaptuk meg rá az engedélyt. Ez tényleg egy nagyon komoly csatározás volt abban az időszakban. Az ukrán kormány előtt két ilyen kérés szerepelt, az egyik a főiskolának az engedélyeztetése, és a másik a Vereszkei emlékműnek a felállítása. Mi meg voltunk róla győződve, hogy nem a főiskolát fogják engedélyezni, hanem a Vereszkei emlékművet. Hát az mégiscsak egy emlékmű, az mégiscsak egy kisebb volumenű dolog, mint egy főiskola, hiszen hogyha perspektívában gondolkodunk, akkor azért ennek nagyobb hatása van a ott élő magyarságra. Hát és legnagyobb meglepetésünkre és legnagyobb örömünkre a kettő közül a főiskolát engedélyezték, és a Vereszkei emlékmű felépítését pedig nem. Későbbiek során azért ez is felépült, de az majd egy másik történet. Úgyhogy innentől kezdve önálló intézményként dolgozunk, és látszik is 2001-ben akkreditáción is átmentünk, tehát mi Ukrajnában hivatalos, államilag elismert diplomát adunk ki 2001 óta. Tehát mindenféleképpen a mi főiskolánk egy alulról jövő kezdeményezés, és így is történik az építkezése folyamatosan. 2003-ban felvette Rákóczi Ferencnek a nevét, a második Rákóczi Ferencnek a nevét, nyilván ez sem véletlen, hiszen birtokai ott voltak ezen a területen, és azért is volt szükség erre a névváltoztatásra, hiszen bővült a kínálatunk, már nem csak tanárképzés folyt, hanem más szakokat is indítottunk, itt közgazdaságra kell gondolni, és turizmusra. 2007-ben megalakultunk mi is, tehát hál' Istennek bővült a képzés. Hogy hol is tartunk most? Leginkább ezzel az ábrával tudnám ezt legjobban szemléltetni. ez a tölgyfa, ugye ez amúgy is egy érdekes szimbólum, igazából nem mi találtuk ki, hanem egy idősebb KMKS elnökségi tag, amikor megkérdezték róla, hogy mi jut eszébe a főiskoláról, akkor azt mondta, hogy neki leginkább egy tölgyfa jut róla az eszébe. Úgyhogy megtartottuk ezt az ötletet, átvettük ezt az ötletet. Mit is látunk most jelenleg ezen a tölgyfán? Ugye tudni kell azt, hogy a megalakulásunk óta az egész főiskola ezt terjeszkedik, tehát gyakorlatilag többféle más intézményt is létrehoztunk, amely hozzánk tartozik, és itt látszik, remélem látszik jól, hogy az óvodától kezdve, hiszen van egy Perényi név, Frangepán Katalin gimnázium és óvodai, óvodánk is, van Kárpátaljai Magyar Liceumunk, ez középiskolának számít, van szakképzési centrumunk, van felsőfokú szakképzési centrumunk, van Tulipán tanodánk, amely kimondottan népművészeti iskola, és hát magyarországi egyetemek és kihelyezett képzéseknek is helyt adunk az intézményen belül, ugye együtt még működési szerződések alapján. És a végére hagytam, tehát most jelenleg a felsőfokú képzésünkben, tehát a Rákóczi Főiskolán, ez 2004. október 1-i adat alapján 1388 hallgató iratkozott be. Ez a, még egy kis, meg szerettem volna még ezt említeni, hogy most jelenleg Ukrajnában egyedül mi rendelkezünk ilyen intézményi akkreditációval, amely a felső oktatási intézményekkel, hogy átessenek rajta, úgyhogy erre igazából, hát mondhatom azt, hogy büszkék vagyunk rá, nyilvánvalóan. Nincsenek nálunk karok, ugye ezt az egész oktatási rendszert 7 tanszék látja el, és 3 kutatóközpont, 10 magiszteri képzésünk van összesen, és 24 bachelor képzést hirdetünk meg a hallgatóink számára. Most jelenleg ez a helyzet. Ezt általában szoktuk nyilván bővíteni, változtatunk rajta igények szerint. A 3 kutatóintézet, ugye István már elmondta a Fodor István Természettudományi Kutatóközpontról a kutatóközpontnak a tevékenységét. Én a biológia tanszékre fogok ugye kicsit kitérni, de ahogy István is említette, mi olyan kis közösség vagyunk, hogy gyakorlatilag nem tudjuk ezt a munkát teljesen szétválasztani, tehát mindent együtt, egymást támogatva végzünk. Magához a biológia tanszékhez tartozik ez a 2 épület, az egyik a Nagydobronyi Kutatóbázis és Erdei Iskola, illetve a másik a Buczko István Kutatóbázis. Nyilván Buczko Istvánról csak annyit szeretnék elmondani, hogy úgy kaptuk meg, hát nem teljesen nyilván nem ez az épület állt rajta, de ő ajándékozta a telket egy épülettel a tanszék számára, a főiskola tulajdonába így került ez a, hát azért ez nem kis értéket képvisel, ma már egy ilyen telek ez nyilvánvalóan, és akkor itt lett kialakítva ez a bázis. Természetesen terepgyakorlatoktól kezdve mindenkit szívesen látunk és fogadunk, különböző programokat szervezünk ott is, de majd erről még talán egy kicsit később, ha lesz időm, akkor beszélek. Nyilván igyekszünk mi is nagyon sokféle intézménnyel, szervezettel, külhoniakkal, belföldiekkel, ukránokkal nemzetközi kapcsolatokat fenntartani, és inkább itt szeretnék megállni. A főiskolának mindig is az volt a fő célja, hogy nem csak oktatási központ legyen, hanem egyértelműen fogja össze az egész kárpátaljai magyarságot, tehát egyben legyen oktatási központ is, kulturális központ is, tehát erre mi törekszünk is, ugye a tölgyfa ábrán keresztül látszik is, hogy a legkisebbtől a legnagyobbikig igyekszünk mindenkit megszólítani, és helyt adni mindenféle eseménynek. Ugye ez 4 ilyen fő tevékenység köre van a főiskolának, és ebből adódóan 4 fő tevékenységi köre van a biológia és a kémia tanszéknek is. Ugye a legfontosabb az az oktatás szervezés, a tudomány szervezés, de mi hasonlóan fontosnak tartjuk a tehetséggondozást is, és a környezeti nevelést is. Ugye az oktatás szervezés esetében, ami konkrétan ránk vonatkozik, nálunk jelenleg most 3 BSC képzést hirdetünk meg, ez a 4-et most már, egy biológia és emberegészsége tanárszakosokat képezünk, kémia tanárszakosokat képezünk, és természettudományos tanárszakosokat képezünk, és ebben az évben parkgazdálkodás és kertépítés szakot is indítunk, vagyis hát hirdetünk meg, aztán reméljük, hogy indítani is fogjuk tudni, lesz rá jelentkező, és az MSC képzésben biológia és biokémia MSC képzésünk van. Ez, ami ugye az oktatást illeti. A tudományszervezésről majd mindjárt még egy néhány szót. Hát ahogy István is említette, próbálunk a tehetséggondozásra is mindenképpen odafigyelni. Ezen kívül, amit István OTDK-t és TDK-TDK-t ugye említette, ezen kívül van egy géniusz jótékonysági alapítványunk, amely szintén a tehetséges tanulókat támogatja. Egy Zrínyi Ilona programot hirdet meg, ahová szintén olyan tanulók jelentkezhetnek, akik egy kicsit jobban érdeklődnek akár a tudomány vagy a kutatás iránt, tehát velük is szoros kapcsolatban állunk. Ezen kívül a középiskolások számára úgynevezett géniusz hétvégéket szervezünk. Ezek gyakorlatilag olyan hétvégék, ahová az érdeklődő gyerekek tulajdonképpen tömegesen jöhetnek, és olyan ismereteket szerezhetnek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a tananyaghoz. Ennek az összeállítását is a biológia kémia tanszék végzi, tehát mi találjuk ki, hogy mi legyen az a téma, mi beszéljük meg a tanárokkal, hogy hogyan is képzeljük el ezeket az órákat. Ennek nyíltan az a célja, hogy minél több gyerek jusson el ezekre a hétvégékre, mert meggyőződésünk, hogy nagyon sok esetben vannak olyan tehetséges gyerekek, akiknek az iskolai keretek valahogy nem felelnek meg, nem tudják igazából kibontakoztatni a tehetségüket, és hát ha valaki felfigyel rájuk, illetve ők is lehet, hogy felfigyelnek arra, hogy az iskolai oktatás keretein kívül létezik egy másik világ is, ami hasonlóan izgalmas. Elég jól megy, tehát mi szeretjük. Ezen kívül a Pedagógus Szövetség szintén tantárgyi vetélkedőket szervez meg, ennek a tematikájának, a teszteinek az összeállítása, az is a mi feladatunk, úgyhogy minden ilyen típusú tehetséggondozásban is részt veszünk. Ezen kívül, ahogy ezt már ugye Attila említette, környezeti nevelési programjaink is vannak, több mint 20 éve szervezünk, megint csak a Pedagógus Szövetséggel karöltve ilyen természetismereti táborokat, foglalkozásokat rendszeresen az erdei iskolában, ahogy mondtam, hogy István már mondta, csoportokat szívesen fogadunk, programokat ajánlunk, megbeszéljük, hogy mit szeretnének igazából látni, és a tehetséggondozásnál még talán itt ebben a közegben érdekes is lesz, hogy egy pár évvel ezelőtt megkerestek bennünket, hogy lenne kedvünk részt venni a Herman Otto biológia versenyen, itt ugye ez senkinek nem jelent újdonságot, a teleki és a kémia versenyen is. Mi ebben nagy örömmel belevágtunk, de ugye tudni kell azt, hogy nekünk sem a tananyagunk, az oktatási rendszerünk, az nem egyezik meg azzal az oktatási rendszerrel, amellyel itt ugye Magyarországon a gyerekek megismerkednek, tehát azon túl, hogy a természet búvárban megtalálható cikkek, az az itteni gyerekeknek is új, meg nekünk is új, de Herman Ottóval életükben még nem találkoztak. Az egyik kolléganő mondja, hogy harmadikban van egy olyan kis olvasmány, ahol megemlítik Herman Ottónak a nevét, tehát számos olyan dologgal kell a gyerekeinket megismertetni, amellyel ők más formában nem találkoznának. Úgyhogy rendszeresen szervezünk ilyen típusú hétvégéket is, ahol konkrétan ezekre a versenyekre próbáljuk a gyerekeinket felkészíteni. Persze nem vagyunk ennyire szakbarbárak, mert ugye a másik probléma itt ma is felhozódott, hogy Magyarországon a nemzeti parkok 10 nemzeti park, ez a mai napig ebben a versenyben ez egy kritérium, ezt tudni kell. Hát a mi gyerekeink még soha nem találkoztak a 10 nemzeti parknak a semmiével gyakorlatilag, hogy úgy mondjam. Úgyhogy nagy feladat áll előttünk, de mi szívesen csináljuk, és úgy veszem észre, hogy a gyerekek is egyre jobb kedvel vesznek benne részt, és talán megint eldicsekedhetek vele, ugye nem veszitek dicsekvésnek, de tavaly az egyik kis tanulónk az harmadik helyezést ért el a Herman Ottón. Ez a másik fájó pontom, hogy sajnos ennek a háború vetett véget, ennek a tudományiás sorozatnak, mert hát most nincsenek itthon azok a tévések, akikkel ezt eddig meg tudtuk volna valósítani. Nyilván mi is kevesebben vagyunk, sajnos megint csak a háború miatt. Ugye István elsősorban a kutatóintézetnek a tevékenységét vázolta fel, például a kémia kollégák, a kémiás kollégák, hát ők is ökológiai problémákkal szoktak foglalkozni, de ezen kívül ilyen nanocsöves vizsgálatokat is folytatnak, végeznek. Ugye mi a botanika az elsősorban védett növényekre fókuszál, itt ugye egy Leucoium vernumos, de számos hasonló kísérletünk volt, vagyis vizsgálatunk volt, ezen kívül ugye orchideákkal, az egyik kollégának ez a kedvenc szakterülete. És már az előbbi szóba jött, hát sajnos nagyon népszerű, mondhatnám úgy is, hogy talán ez ma már népszerűbb is, mint a védett növényeknek a populációs vizsgálata, az invazív növényeknek a vizsgálata. Ezek ugye vonalas létesítmények mentén különösen gyorsan terjednek, de nem csak, ebben nem akarok belemenni szintén. És a gyógynövényes kolléga meg hát megint csak a gyógynövénytermesztés az, amelyik az ő szíve csücske. Tehát ugyan átfed is, meg nem is, azért próbáljuk mi is támogatni a kollégákat, hogy mindenki valósítsa meg önmagát. Itt egy percre talán megállnék, Szabó T. Attila keresett meg bennünket ezzel a kísérlettel, hogy kapcsolódjunk be egy általa szervezett szintén ilyen klímakutatásba. Hát mi belekapcsolódtunk, úgyhogy viszonylag én úgy érzem, hogy mi a magunk részéről, a botanikus kertnek a vezetője, Kopor Zoltán ezt a munkát nagyon jól, becsületesen és pontosan elvégezte. Ugye nem csak magyarországi, hanem helyi ukrán intézményekkel is nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Itt egy Holodné intézet, a Herszoni Egyetem, a Harkivi Egyetemnek a kollégái munkatársaival, közös emberek szásznak a florisztikai sokféleségét mértük fel. Ez most már befejeződik, nem sokára remélem már meg fog jelenni belőle a publikáció is, tehát mindenkit szívesen fogadunk. Tehetséggondozást már elmondtam, itt talán csak annyi, hogy két fajról van itt szó, egy ABS-ekről és fágusszokról, ugye ez a svájci kutatóintézet megkeresett bennünket, itt természetesen önkéntes alapon veszünk ebbe részt, a feladatunk az, hogy ilyen erdőkerteket kellett kialakítani, tehát természetes környezetben. Szerencsénk volt, mert mi a Nagydobronyi Községi Tanáccsal, kistérségnek a vezetőjével jó kapcsolatot ápolunk, úgyhogy ez egy magánerdő, vagyis hát gyakorlatilag kollektív tulajdonban van, mert a kistérségnek az erdeje, tehát így nem az állami erdészettel kellett összefognunk, és ilyen hát meghatározott módszertan szerint kellett ilyen kis kupolák alá vetni a magukat, amit aztán folyamatosan monitorozunk, és jelentjük le a kutatóintézetnek. Már kaptunk róla visszajelzést, hát akit érdekel, az a honlapunkon ugye rajta van, ez a környezeti nevelés, amit mondtam, meg amit István is említette, tehát itt a botanikus kerttől kezdve az állattani gyűjteményen keresztül mindenhol fogadjuk a gyerekeket nagyon szívesen. Na ez, ami a főiskolára vonatkozott, és akkor most én is az én szívem csücskéről, de természetesen csak egy kis részét szeretném, és megint én is egy kicsit inkább ilyen szubjektív módon bemutatni. Úgy gondolom, hogy méltán elfelejtett, vagy ezt nem jól mondtam, most sajnos elfelejtett fajról van szó, amely nem csak azért érdekes, mert magyar orgonának hívják, hanem azért is, mert egészen kis élőhelyei vannak, és mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy erősen veszélyeztetettek ezek az állományok. Ugye mit is lehet róla tudni? Ugye jelenleg tudjuk azt, hogy a természetben megtalálható élőhelyei, azok ugye a Kárpátokra korlátozódnak, és elsősorban Kárpátaljára, egy kicsi rész van a Lembergi megyében, és Romániában a Szigethegységben találhatóak természetes élőhelyei. Hát nyilván értelemszerűen disjunk areával rendelkezik, és egy tertiár reliktum faj. Ugye, amint itt látszik is a kicsit a morfológiájáról, lesz még róla egy néhány kép, de azért itt az egészen jól látszik, hogy a virága, az a bugavirágzat, azért egy lazább szerkezetű bugavirágzat, és ezek a pártacsövek is hosszabbak. Ugye, amit még a növényről el lehet mondani, hogy egy ilyen 3-5 méter magasra növő cserje, amely vegetatívan rendkívül jól szaporodik, tehát igazából a magról történő szaporítása az, ami nehézséget okoz számunkra. Itt is látszik ezek a bélyegek. Két héttel később virágzik. Nagyon kedvelt volt a régi Szovjetunióban, nagyon messzire vitték, hiszen két héttel később virágzik, és nagyon jól bírja a fagyot, tehát ez egy kimondottan fagytűrő faj, úgyhogy ezért a disztkertészek szívesen alkalmazták. Ugye jól látszik a levelein, hogy mennyire eltérnek a levelei, itt ezen a képen talán még jobban is fog látszani, ez itt középen, ugye ez a magyar orgona, a közönséges orgona, ez egy pekingi orgona faj, de hasonlóan ugye a mag között is, itt is középen látható. Amúgy ugyanolyan toktermése van, és egy eléggé változatosak a levelei. A többi az a orgonára jellemző tulajdonságokkal bír. gondoltam, hogy azért a felfedezéséről is azért essen szó, hogy kicsit érdekesebb legyen mindenkinek. Hát úgy tartja a szakirodalom, hogy egy Baumgarten segesvári orvos 1823-ban Bethlen Katalin grófnőnek a kertjében találkozott ezzel a növényjel, rábeszélte a grófnőt, hogy juttassa el Csáki Rozáliához, ugye Jósika várónőhöz, akit pedig tovább juttatta, elküldte a növényt Jacquinhoz. Jacquin ugye akkoriban francia származású egyik legnevesebb botanikusa volt, aki tényleg felismerte ennek a fajnak az önállóságát, leírta a fajt, és el is nevezte Jósika várónő tiszteletére, ugye Jósika orgonának. Érdekes a Baumgarten féle dolog, ugyanis ő már valószínűleg korábban találkozhatott ezzel a növényen, hiszen megmaradtak olyan herbáriumi lapjai, amely az ő gyűjtéséből származtak, és ő ezt a fajt el is nevezte, úgy hívta, hogy Sphinga vincetoxifolia, és Kitajbel is értesült a fajról, ő ugyan nem látta, de kapott információt egy Bullától, Bullának nevezett férfitől, hogy ő, amikor, ez most Kárpátalján, a felső Gerebe járt, akkor a folyóparton találkozott egy szilvafa levelű orgonával. Úgyhogy Kitajbele rögtön le is írta, hogy Sphinga prunifolia. De hát nyilván Jacquin után az elfogadott név a bárónő tiszteletére a Jósika orgona lett és maradt. Hát nagyon-nagyon sokáig nagyokat fogok ugrani, azt előre is mondom, jó, mert ugye mégsem élhetek vissza mindenkinek a türelmével. Tehát, hogy nagyon sokáig arról folyt a vita botanikusok, neves botanikusok között, hogy lehet, hogy ez csak egy diszként beültetett faj, valahonnan Kínából hozták, hiszen ugye Ázsiában megvannak a rokonai a mai napig is, és hogy természetes élőhelyei nincsenek, és aztán több éven keresztül egészen a 19. század eleje közepéig sikerült bebizonyítani azt, hogy tényleg számos élőhelye van, természetes élőhelye megtalálható Minderdében, mint Kárpátalján. Ezek az adatok, ezek Kárpátaljára fognak vonatkozni, tehát ezt most megint előre bocsátom. Tehát itt a szakirodalomban 1941-ig olyan 23 élőhelyre vonatkozó adat volt. Majd a 41 és 91 között, hát ez a Szovjetunió korszaka, itt a szakirodalom 20 élőhelyre vonatkozó adatot még mindig említenek, de ezek az adatok egyértelműen átvételek voltak a korábbi szakirodalmakból, ugyanis amikor a előfordulást írja, akkor rendszeresen azt írja, hogy Magyarország területén ugye megtalálható, holott akkor már ugye nem igazán beszélhettünk Magyarország területéről, tehát 10 élőhelyre vonatkozó pontosabb adat szerepelt benne. Majd, amit én ilyen újrafelfedezés korszakának hívok, ez a Ukrajna függetlené válása után a kollégák újra elkezdték ezt a fajt kutatni, egy-két kolléga, tehát azért nem mondanám, hogy tömegesen, és akkor 7 élőhelyre vonatkozó adattal találkoztam én. Amikor ugye úgy döntöttünk, azt a célt tűztük ki a vezető tanárommal, hogy próbáljuk meg megkeresni, felkutatni a még meglévő élőhelyeket, ez nekem rendkívül megtetszett, én is beleszerelmesedtem ebbe az orgonába, és akkor elindult ez az igazi kutatómunka, de hát ez a kutatómunka, ezt úgy kell értelmezni, hogy ez szó szerint olyan volt, mint egy nyomozás. Ugyanis ezekben a, ugye 1823-tól, de én inkább az 1900-as évekre, meg ott a vége felé tenném a dátumokat, tehát ott a helyneveknek a leírása az már közel sem olyan volt, mint amivel ugye 91 után Ukrajnában már találkozik az ember. Tehát a közigazgatás az megváltozott. Számos település egy másik településnek a tagközségévé vált. Átnevezték a települést. Tehát hiába volt a herbáriumi lapon egy Karlsdorf nevezetű helység megnevezve, vagy mondhatnám olyat, hogy Vedmezsa, ez gyakorlatilag a térképen már sehol nem szerepelt. Tehát elkezdődött részemről egy ilyen, mondhatnám tényleg szisztematikus kutatás, nyomozás, én inkább így mondanám. Nagyon sok esetben úgy jártam el, hogy ahol ugye a folyóvölgye vagy maga valamilyen, úgy véltem, hogy talán ez a község lehet, hogy akkor egyszerűen elutaztunk abba a községbe, végigmentünk a falu utcáján, és hogyha kis kertbe találtam magyar orgona példányt, akkor vélhetően a közelbe kell, hogy legyen élőhely, illetve öregekkel nagyon sokszor. Tehát jött az utcán egy öreg néni, öreg bácsi, akkor én ahhoz oda mentem, és akkor azzal próbáltam valamiféleképpen szót érteni, és érdeklődni afelől, hogy itt a környező erdőkben látod, de az erdő közepén növő orgonát. Ez is az Ung völgyében elég érdekes volt, ugyanis az ukrán neve az buzok, az orosz neve az, hogy szirény, de az ottani nénék, bácsik ezen a néven egyáltalán nem ismerték. Tehát nekik sem a buzok, sem a szirény szó semmit nem mondott. Amíg mi egymás között el nem kezdtünk a férjemmel, meg akik ugye velem voltak beszélgetni, hát, hogy már megint nem találunk orgonát, már megint nem sikerült semmi. Amikor meghallotta azt, hogy orgona, ugyanis az ő népi nevük, elnevezésük, ők úgy hívják, hogy vorgon. Úgyhogy amikor azt mondta, hogy orgona, akkor felkiáltott. Hát miért nem mondtam, hogy én a vorgont keresem? Hát azt ő tudja, hogy hol nő. Úgyhogy számos ilyen érdekes, izgalmas kalandban volt részem. A hágontól pedig úgy hívták, hogy táva. Na, úgyhogy ezt mind menet közben tanultam meg. És akkor, hát mit tudtunk tenni? Nyilván az volt a fő cél, amit az előbb mondtam, hogy felkutatjuk, és aztán megpróbáljuk minél inkább, minél több információt róla beszerezni, és a kapott adatok alapján ugye az élőhelyeket értékelni. Mire jutottunk? Ugye arra jutottunk, hogy az általam ténylegesen megtalált élőhely az összesen 16, de 18 van írva azért, mert kettőt azt igazából nem tekinteném élőhelynek, mert ott egy-egy példány volt csak, tehát ott élőhelyi adatokat nem tudtam felvenni, de mégis nagyon érdekes volt, különösen az első is, meg a második is a két példány közül, ugyanis a szakirodalomban úgy szerepelt, hogy a Latyirka falun keresztül folyó partján a középtájon nő egy orgonabokor. Mi bementünk ugyanebbe a faluba, végigmentünk a falon, és középtájon tényleg ott volt egy hatalmas orgonabokor. Megint csak ott a lakott nénitől kérdeztem, hogy ő ültette, azt mondta, hogy ő semmit nem tud róla. Ő mióta itt él, ez mindig itt volt. Úgyhogy ez azért volt nagyon érdekes, és semmiképp nem akartam kihagyni. És a másik az pedig, amiről ugye Kitajbelt értesítették, hogy Felső Gerebennél megint csak a kis patak partján nő egy-két ugye szőlőlevelű orgona. Azt is megtaláltam, de ott is tényleg egy-két tő volt már csak, közvetlenül a patak partján. És akkor ezek az élőhelyek, ugye ezek négy folyó mentén helyezkednek el, azoknak a vízgyűjtőjéhez tartoznak, kettő itt az Ung vízgyűjtőjéhez, a legtöbb ezek itt mind a Latorca vízgyűjtőjéhez, ez a Nagy Ág vízgyűjtőjéhez, és ez van a, ez a kettő a Karlsdorfi Klimenci, ez pedig a Stréi vízgyűjtőjéhez, ugye ez az, amelyik a Lembergi megyében van, de hát ugye látszik az, hogy ez mennyire közel van egymáshoz, csak már közigazgatásilag nem kárpátaljai területnek számít. Nem fogom mind az egészet, de azért egy néhányról szeretnék azért is, ahogy említettem, hogy ez ilyen szubjektív bemutatása lesz a kutatásnak. Kiemeltem egy néhányat. Ez az Ung vízgyűjtőjéhez tartozó ugye havasközi élőhely, talán ez a legérintetlenebb, legnagyobb, legöregebb, tehát itt azért jócskán látszanak a vastagabb ágai és a cserjének, és megint csak azért is érdekes volt, mert a szakirodalom tényleg így szerepelt, hogy ahol a Bisztricska patak beleömlik a Ljuta folyóba, a elhagyott törött hittól 500 méterre felfelé. És akkor megálltunk, és tényleg itt volt ez egy valami kis törött hídnak néz ki, és ezt én úgy gondoltuk, hogy ez biztos az, és elindultunk 500 métert fölfelé, és ott volt az élőhely. Tehát annyira érdekes érzés volt, hogy rendkívül öröm volt mindnyájunk számára, és még a tengerszint feletti magassága is, mi akkor, mikor GPS-szel utána mértük, hát 1-2 méter különbség van, és én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez nem a mi GPS-ünk csalt azt az 1-2 métert, tehát lehet, hogy az elődeink pontosabban mértek, mint ahogy mi. Következő élőhely a szarvasházai, ez faj, hát mindenhova oda is írtam égeres láperdő, hogy ezt azért választottam, mert ez pedig a leginkább köztudatban meglévő élőhely, ugyanis ez egy szarvasháza községben található, tehát gyakorlatilag az emberek tudnak róla, rendszeresen látogatják, és a természetvédők is tudják róla, hogy itt van ez az élőhely, mert természeti emlék kategóriával szerepel, de mivel ez a falu egy ilyen turista központ, úgyhogy rendszeresen nagyon sokan látogatják, eléggé veszélyeztetettnek ítélem én meg emiatt. Emellett van egy másik élőhely is, amelyet pedig a 80-as években az olimpiára épült út a tett tönkre, tehát gyakorlatilag egy élő helyet ketté vágtak, és a közepébe beépítették a utat, és ennek az útnak a két oldalán is még vannak, egyik oldalán egy-két példány, a másik oldalán egy kisebb kiszáradó élőhely, tehát ezek mind e környékén találhatóak meg. Ezt azért választottam, mert ott a 40-es, 38-as időszakban a legtöbb herbáriumi lap a zánykai gyűjtésből származott, és akkoriban ez a falu, ez sokkal inkább népszerű volt, mert volt egy ásványvíz forrása, és elég egy ilyen fürdőt alakítottak ki, és Munkácsról, ez viszonylag közel van Munkácshoz, Munkácsról nagyon sokan jártak ki a fürdőbe, és a botanikusok is, tehát könnyen meg lehetett vasúton keresztül ugye közelíteni magát ezt az élőhelyet. Most már nem mondanám, hogy könnyen meg lehet közelíteni, mert most is csak vasúton, közút egyáltalán nem vezet oda, tehát mi is a sínek mentén jöttünk végig, és próbáltuk meg megtalálni az élőhelyet. Ugye ezek annyira kicsik ezek az élőhelyek, tehát tényleg mit mondjak, hát fél hektár, vagy még annyi sem. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy ilyen hatalmas, és látod, hogy az most ott biztos, hogy orgona nő. Tehát ez tényleg keresni kell, kutatni kell. És ami miatt még szerettem ezt, hogy itt még itt a felirat, nem tudom, hogy mennyire látszik-e, ott még magyar nyelven szerepel az, hogy zányka. Tehát ez annyira a világ végén van, hogy elfelejtették eltávolítani. Tehát megvan magyar nyelven is. És ahogy említettem még a Margittai Antal, Kárpátalja neves amatőr botanikusa is sokat gyűjtött ezen a területen, tehát neki számos herbáriuma származik innét. Ez egy enyves, szürke, égeres láperdő. Én Szolyvainak hívom, ez a Latorce vízgyűjtőjénél található. Ez pedig azért érdekes, hogy ennek a védettségét megszüntették. Ez korábban egy védett terület volt, de hát az erdészeknek nem igaz, jó, nem szeretik az orgonás élőhelyeket, mert csak a gond van vele, ugye faanyagot nem ad, rendszeresen le kell jelenteni, hogy mi van vele, szóval, hogy mindig csak bosszantja őket, az első adandó alkalomnál azt közölték, hogy ez az élőhely elpusztult, úgyhogy meg is szűnt a védettsége, hál' Istennek nem pusztult el, és számtalan védett, Kárpátalján védett növény, ugye látható itt Lunária, Rediviva, Scopolia, Carniolica, vagy akár a Lilium Martagon, vagy ott vannak a szép gyönyörű struc páfrányok, most beszéltünk róla, és ott háttérben pedig az orgonák. Lehet, hogy még ugye nem említettem eddig, de minden területen ilyen lápos, vízes, nedves területet ugye szeret, tehát egyértelműen nehezen bejárhatóak, ténylegesen rendkívül nehezen bejárhatóak. Ha az ember nem elég ügyes és óvatos, akkor a gumicsizmáját lábával együtt térdig comb középig ugye lehúzza ez a dagonya. Ez a másik izgalmas terület, hogy úgy mondjam, ez közvetlenül megint csak a közút mentén található, ez az élőhely, itt két kisebb folt található, és ez az, aminek látszik, pontosan, ugyanis itt mellette van egy ásványvízforrás, és ebből az ásványvízforrásból kifolyó víz, ez itt táplálja, illetve a hegyről lefolyó víz is, meg hát természetesen a csapadékvíz is fenntartja ennek a területnek a nedvességét. Ennek köszönhetően, ennek az ásványvízforrásnak köszönhetően, amit egy kicsit, hát nem került bele a képbe, mert én sem vagyok egészen ügyes fotós, nem látszik, mind a falusiak, mind a turisták, mindenki rendszeresen jár. Amúgy is Kárpátalján van az ásványvizeknek egy ilyen kultusza, tehát járnak a falusiak, gyűjtik az ásványvizet, azt isszák otthon, ivóvíz helyett is nagyon sokan, úgyhogy sok ember jár ide, nem tudom, meddig fog fennmaradni ez a terület, szintén nincs védelem alá helyezve. És akkor ezt választottam végül is utolsónak, ugyanis minden folyóvölgyből próbáltam keresni egyet. Na, ez az a bizonyos Karlsdorf, amit az előbb is említettem. Ez már a térképen sincs meg egyáltalán, ugyanis ez valamikor egy telepes, egy német telepes falu volt, egy prosperáló német telepes falu, aztán majd a történelem elsodorta onnan a németeket, aztán volt egy időszak, amikor még akik valamennyire magukat németként azonosították, a német államnak volt egy olyan programja, hogy akik akartak, azok áttelepülhettek Németországba, és akkor általában Kárpátaljáról a német származásúaknak jelentős többsége el is hagyta Kárpátalját, tehát már nem is nagyon vannak. Tényleg már csak olyan német származásúak vannak, akik teljesen asszimilálódtak, és valamennyire még tudják, hogy német származásúak. Na, ez a község is egy ilyen német telepes község volt. Na, itt aztán ténylegesen csak a harmadik, negyedik, ötödik, már nem is tudom, idős néni volt az, aki emlékezett arra, hogy volt itt egy utca, amit valamikor valami németek laktak, talán az volt a neve, talán nem az volt a neve, aztán kiderült, hogy tényleg az volt a neve, mert az onnan elszármazott lakosok visszajöttek, és állítottak ott egy keresztet a halottaik emlékére, és itt találtuk meg ezt a Karlsdorfi, egy másik Karlsdorfi élőhelyet. Ez ismert, ez szintén természeti emlék, csak ezt ugye Klimeczként hívják. Ez is azért tekinthető természeti emléknek, tehát két ilyen kiemelt van, az egyik, ami Szarvasházán, ez pedig ez a másik, mert ugye a magyar botanikusokon kívül lengyel botanikusok is kutatták ezt a területet, és már ő javasolta, hogy talán védetté kellene ezt a részt nyilvánítani, és majd a későbbiek során a Szovjetunió ideje alatt egy Stojko professzor, aki kárpátaljai származású szintén, de a Lembergi megyében érte el karrierjének a csúcsát, ő ezt felkarolta, és aztán próbálta védeni ezt az élőhelyet. Tehát így összességében, tényleg csak nagyon röviden, ugye megpróbáltuk megnézni, hogy milyen csoportokat alkotnak, hát semmi újdonság nem jött ki, hanem egyértelműen az látszik, hogy a vízgyűjtők köré csoportosulnak a fajok, tehát a fajlista alapján mindenhol elkülönülnek azok az élőhelyek egy-egy vízgyűjtő köré, tehát külön az ungi, a latorcai, a nagyág, és ugyanúgy a stríi is. Azt is el kell, hogy mondjam, ugye végeztünk, ahogy mondtam, cönológiai felvételezést, és itt is nagyon érdekes, ugye, hogy fagetália, fagion, ezek az elemek a legjellemzőek, vagy az Alnetea csoportba tartozóak, de ez látszik mindenhol, ugye itt, hogyha megnézzük, ez egyöntetűen mindegyikre. Tehát tulajdonképpen összességében, összefoglalva, nem tudom elmondani, nem tudtuk elmondani azt, hogy ez egy kimondottan ilyen igazán reliktum jelleget mutató élőhely, de a faj maga reliktum, ez egyértelműen. Ezt nem vitattuk, csak hogy valamilyen olyan különlegességet, ami alapján, ami talán mindegyikre egyöntetűen az Orgonán kívül, meg a Kaltaparusztliszon kívül, ugye, ami amúgy és a vizes élőhelyeknek egy jellegzetes növénye megtalálható. Természetesen ilyen láttuk, hogy égeres láperdőkben, de fűzlábban is találtunk, tehát nem, ezt sem mondhatnám, többségében égeres láperdő volt, többségében szürke égeres láperdő volt, ez egyértelmű, de nem csak, tehát Anus glutinosa is volt, tehát nagyon érdekes volt. Mindenféleképpen veszélyeztetettek ezek az élőhelyek. Az ukrán természetvédelemnek sokkal többet kellene vele foglalkoznia, sokkal többet érdemel egyértelműen, és hát tulajdonképpen ez az, amit ugye el tudom mondani. Tehát, hogy is mondjam, nyilván megnéztük az ökológiai mutatók szerint, természetvédelmi értékkategóriák szerint is, de hát úgy gondolom, hogy most ezzel itt a közönséget nem szeretném mutatni, úgyhogy ennyit gondoltam a Magyar Orgonáról elmondani és bemutatni. Még mindig vannak olyan élőhelyek, amelyeket fel fogok majd keresni, amely az utólagos kutatás alapján derült ki, illetve azt is elmondhatom, hogy egészen biztosan ezek mellett, az élőhelyek mellett még olyan kisebb eldugott területeken biztos, hogy nő még, de hosszas, szisztematikus bejárást igényel, és rendkívül nehéz a terep, úgyhogy, de hát remélem majd a fiatalok ebben majd segítenek, társaim lesznek, vagy átveszik akár munkát. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani.